Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, áldott advent második vasárnapját kívánok mindenkinek. A adventi várakozásban, hogy hallottuk a bevezetőben, a reménység vasárnapja ez. Hát az új remény gyülekedben vagytok, tehát teljesen jó helyen vagytok. Tudom, jártatok-e már úgy, hogy csatlakoztattátok a telefonotokat a töltőhöz, berúgtátok a töltőkábelt, és reggel felvettétek a telefont, és azt láttátok, hogy kakuk, tehát, hogy még rosszabb állapotban van, mint este. És akkor néztétek a vezetékeket, és kiderült, hogy a másik végét nem dugtátok be a korrektorba. Ezért nem töltött. Valahogy így van a mi életünk is, hogy önmagától nincs benne kakaó. Tehát az ember önmagától nem él. Az életet Isten tudja adni, és amikor az Istennel a közösségben van, és rá csatlakozik az élet forrására, akkor regenerálódik, megfrissül, feltöltődik, és jó volt a dicsőítés alatt is átélni, hogy így rácsatlakozhatunk a mennyre, a mennyi erőforrásokra. Akkor van baj, ha csak egyik oldalon csatlakoztatsz, a másik oldalon nem dugod be a kakóba, a konnektorba az áramot. Aztán tudjátok, hogy minden áramhálózatnak van kapacitása. Tehát 40 amperes, 25 amperes, 10 amperes, 16 amperes. Hát mondjam nektek, hogy a mennyei áramforrás az egészen nagy kapacitású. Tehát igazán nem kell attól tartani, hogy ha egy nagyon fogyasztású eszközt dugsz be, tehát egy olyan szívet, amely nagyon szomjazik és nagyon vágyik arra, hogy betöltse a Szentlélek, hogy kiverni a biztosítékot, hanem az olyan kapacitásokkal bír, hogy árad, árad, árad. Szükségetek van erre? Igen. Akkor dicsőség meg az Urat, halleluja, dicsőség neki. Dicsőség neki érte. A héten a családban egy szomorú haláleset történt, nagymamám elköltözött csütörtökön is. Kedden az engedték a kórházba, mondtam húgomnak, menjünk el, nézzük meg. Az ott a szívemben arra indult a Szentlélek, hogy találkozzunk vele még, mert nem tudjuk, hogy meddig van közöttünk. És tudjátok, ott is jó volt átélni, hogy ahogy a nagymamámmal együtt rácsatlakoztunk a mennyei töltőre, a mennyei erőforrásokra. Ugye elmondtam neki az evangéliumot, elmondtam neki, hogy Jézus otthagyja a 99 bárányt, és elmegy az egy elveszett után. Felveszi a karjába, és azért veszi fel a karjába, hogy mindig ott legyen, ahol ő van. Hogy a pásztor azért veszi fel azt az elveszett bárányt a karjába, hogy ez a bárány ott legyen, ahol ő van. És akkor mondtam mamának, hogy mama, az Úr Jézus is föl akarja venni mama életét a karjába, hogy ott legyen mama, mindig ahol ő van. Mert ez a názareti Jézus az, az Isten fia, aki meghalt a bűneinkért, a mama bűneiért is. De nem maradt a sírban, feltámadt, és ez egy élő Jézus. És ő elküldte angyalait, hogy vigyenek bennünket ő hozzá, amikor véget ér a földi pályánk. És akkor imádkoztunk együtt, és megkérdeztem mamámat, hogy mit érez itt belül. Hogy megnyugodott a szíve, a szellem, a lelke. Azt mondta, igen. Közel a halálhoz rácsatlakozott a mennyei forrásra. És milyen döbbenetes, hogy nem a félelem, a halál félelem uralkodott el a lelkén, ott és akkor, hanem az Istenek békessége. És akkor volt három kép a falán, az ágya mellett, és nagyon jó volt. Mondta neki, na mama, látja mama. Itt van a megfeszített Krisztus, egy kereszten megfeszített Krisztus volt az egyik képen. Mondom, erről beszéltünk, Jézus meghalt a bűneinkért, a mama bűneiért is. Itt van a feltámadott Jézus, ott volt egy Jézus, egy áldó Jézus. Ő a feltámadott Jézus, és arról beszél, hogy Jézus legyőzte a halált, és feltámadt és él. És ott volt egy angyal, a gyerekeket védte, mondom, hogy így küldje el Jézus az angyalait, hogy óvják a mi életünket. Szóval bátorítanak titeket is arra, hogy csatlakozzunk a mennyei forrásokra, mert enélkül lemerülnek a telepeink, és kiszáradunk, erőtlenekké válunk, örömtelenekké válunk, de ha rá tudunk csatlakozni a mennyei erőforrásokra, akkor bizony még meglepetések is érhetnek bennünket. Csütörtökön mama elaludt csendben, úgyhogy nagyon súlyos betegsége volt, de Isten kegyelméből nem volt fájdalma, hanem szépen csendben elment. És ez nagy vigasztalás volt a lányainak is, akik gyakorlatilag 3 éve felváltva gondozzák, és ott vannak mellette. Szóval jó volt látni ezt, hogy mennyire valóságos a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a jelenléte. Hogy mennyire igaz az evangélium, és mennyire nem egy filozófia. És tudjátok, nagyon sajnálom azokat az embereket, akik a mai kultúrában, a mai világ szellemnek adják át a szívüket, és várják a semmit. A semmiben hisznek. Hogy majd a halál után a nagy semmi lesz. milyen kilátásra egy szomorú élet, akkor kihajították Jézust az életükből, kihajították a Bibliát, és nincs helyette semmi. Mert volt eddig, egy időben volt az ember, amit beraktak helyébe, teljes katasztrófa, a 20. század katasztrófája. Két világháború is adott, és háborúk, lopás, csalás, hazugság, pusztítás, káosz. Az ember levizsgázott, nem működik istenként. És most a mai kultúrában pedig ott van a nagy semmi. Bocsánat, én nem szeretnék úgy várni a halálra, tehát már mint, hogy elköltözök erről a világból, hogy az a hitem, hogy a semmi jön utána. Számomra ez egy borzasztó kiábrándító életkép, hogyha nincs Isten, és kiveszed Istent, akit szentírás, akik a szentírásban kinyilatkoztatja magát. Máté Evangélium a 25. részéből szeretném, ha olvasnánk igét, és nagyon kapcsolódik a bevezetőben elmondottakhoz. Máté 25, 14. verstől a 30. versig kövessétek az Isten igéjét. Így hangzik ez a példázat, Jézus példázata. Mert ugyanez, mint amikor az idegenbe készülő ember hívta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment gödröt, ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára, örömébe, ugye. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára, ugye örömébe. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és resz szolga, tudtad, hogy ott is aradtok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenki, akinek van, adatik, és bővölködni fog, attól pedig, akinek nincs még, az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Hát ugye Jézusnak az utolsó példázatai közül az egyik példázat ez is, mint ahogy megnéztük a 10 példázatát, és 3 ember van benne ebben a példázatban. Az egyik, aki meglehetősen sok képességet, lehetőséget kapott az életben, és a másik, aki közepesen, a harmadik pedig kevesebbet kapott, és ebből 2 kamatozott, kamatoztatta mindazt, amilyen van, 1 pedig nem. Alá szeretném húzni az egyik hozzáállást, főleg az 1 talentumosnak hozzáállását, mert ez érdekel bennünket kicsit jobban, pedig szerintem sokkal jobban tennénk, ha másik 2 figyelnénk. Az a bajunk néha, hogy azt nézzük, hogy, milyen, hogy neccese. Tehát, hogy akkor ez még belefér, hogy akkor még Jézusnak ez belefér. Én szerintem jobb nem ezzel foglalkozni többet. Én azt javaslom, hogy a másik 2 figyeljünk, és igazán őtőlük próbáljunk tanulni. És maximum annyit nézzünk meg ennél a másik embernél, hogy mi az, ami elrettentő, amit soha ne csináljunk, és ne menjünk ebbe az utcába. Azt mondja a Jézus ebben a példázatban, hogy így válaszolt neki, mármint urának ez az egy talentumos, hogy félelmemben elmentem, és elástam. Nagyon nagy különbség van, amikor azt mondom, hogy félem az Istent, vagy félek az Istentől. Ez a kettő nem ugyanaz. Ugye vannak emberek, akik valóban félnek Istentől, tehát van bennük egy félelem, egy rettegés Istentől, és félelemmel gondolnak arra, hogy Istennel találkozniuk kell, és azt mondják, hogy nagy bajban leszek, ha Isten előtt majd meg kell állnom, találkozni kell vele, ezért már életükben kerülik a közelségét. Mivel félnek Istentől, így gondolkodnak róla, hogy Isten félelmetes, és nem jó a közelébe kerülni, ezért már életükben megpróbálják magukat a lehető legtávolabb tartani az Istentől. A másik csoport, ezek még gyülekezetbe is eljárnak, akik félnek a Szentlélektől. Elfogadják, hogy az Atya szeret, elfogadják, hogy a Fiú szeret, hát az életét adta értünk. De mi van a Szentlélekkel? Hát az olyan misztikus, az olyan veszélyes. A Szentlélek kiszámíthatatlan. Még a Szentléleknek engedek, van olyan dolog is történik velem, amit nem feltétlen akartam, vagy nem tudok kontrollálni, vagy uralni, és indítani fog olyan dolgokra, amit én egyébként nem akarok csinálni, mert én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg az én személyiségem, meg izé, meg hozé, meg így nőttem fel, meg stb., meg a mai világ, meg a társadalom, meg az emberek, meg egyébként is. Szóval fél a Szentlélektől, és döbbenetes dolog, ezek az emberek, akik hitben vannak, tehát hisznek Istenben, még hisznek Jézusban is, és elhiszik, hogy Jézus meghalt a bűneikért és feltámadt, de testi életet élnek. Nem adták át az életüket a Szent Szellem irányításának, nem kezdtek vizen járni hitben, és nem vállalnak ilyen szempontból kockázatot a hit életben, a Szentléleknek engedelmeskedve. Megragadnak a testiségben, mert félnek a Szentlélektől. Ne gondoljátok, hogy titeket vagy engem ez nem veszélyeztet. Pál apostol egy nagyon kiváló gyülekezetét imádkozik, az efézusi gyülekezetért, ahol nem mindennapos csodák történtek, tehát emlékeim szerint ott volt az, amikor Pál apostolnak a ruhája a darabjait elvitték, és attól meggyógyultak az emberek. Tehát olyan komoly isteni jelenlét volt abban a városban, hogy megtörte az ördögnek egy brutális erősségét, ami abban a városban volt, egy komoly Artemis kultusz volt. És ezért a gyülekezetért, akik ilyen nagy csodákat láttak, ilyen nagy erővel tört be az evangélium a Szentlélek által ebbe a kultúrába, azokért imádkozik így Pál apostol, az Efézus 1.17-től, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Isten a dicsőség Atya, figyeljetek, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkozhatás szellemét, ugye a Szentlélket, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg a szellemi szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között, és figyeljetek, ezért az egy mondatért olvastam föl a többi részt is, milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feje minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségű hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Tehát azt lehet látni, hogyha valaki, és én vagy te, azt látja, hogy nem boldogul ebben az életben a testi eszközökkel, akkor szüksége van az eljövendő világ erőjére. Az eljövendő világ erőjére van szükség. Tehát be kell dugni a konnektorba azt a töltőt. Értsétek meg, az eljövendő világ erői hatnak Krisztusban, és Krisztus meg benned van a Szentlélek által. És Krisztusé a gyülekezet, Krisztus jelen van a gyülekezetben. Mit ér az a közösség, ahol az eljövendő világnak erői nem tudnak megnyilvánulni? Tehát nincs megváltozott élet. Nem lehet kijönni a testvetségből, a bűnből, a rothadásból, a halálfélelemből, a rettegésekből, a depresszióból, ha nincs szabadulás. Márpedig van. Többen átértétek. Márpedig van. De azt mondja Pál apostol, hogy szükséges, hogy nyitottá váljanak az emberek arra, megnyíljanak a szellemi szemeik, hogy belegyenek dugva a töltőbe, és ne ilyen elavult régi 10 amperes hálózatokba gondolkodjanak, ami még egy tisztességes vízmelegítőt se tud megtáplálni áram, mert leveri a biztosítékot, hanem 40, 100, 60, 100 amper az, vagy 100-120 amper, ez még komoly gyárnak a kapacitása. Tehát mindjárt egy kicsibe gondolkodjunk, 120 amperben, legalább nagy, szerintem nagyjából neked is legalább ennyire szükséged van az, hogy túléld az életet. És ha picit többet is akarsz, akkor paksi atomerőmű, tehát, hajrá! Tehát imádkozik azért az apostol, hogy nyitottá váljon a hívő életünk arra, hogy az eljövendő világnak erői elkezdjenek működni halandó testünkben, hogy képesek legyünk nem testi életet élni és testi módon gondolkodni, hanem szellemi módon hozzáállni az élethez. Tudtok egy gyenge áment mondani? Nektek is szükségetek van erre az isteni erőre? Nekem nagyon. Akkor egyetértünk. Tehát ezek voltak az egyik, aki fél Istentől, fél a Szentlélektől. A harmadik csoport pedig a félelem kapcsán az, aki nem foglalkozik Istennel. Tehát úgy van vele, hogy nem is fél Istentől, mert nincs. És mivel ő ezt így elkönyvelte magának, tehát ő azt hiszi, hogy nincs Isten, tehát ateista, azaz tagadja az Isten létezését, tehát a hite az, hogy nincs Isten, ezért nem is keresi őt. De ezekről mondtam nektek a mai világ szellemének a hatását lévő életek, hogy ők várják a semmit. Tehát a semmit. Tehát elföldelnek, aztán amíg emlékszik rám a unokám, vagy dédunokám, addig élek az emlékükben. Hát, bocs, engem ez nem vigasztal. Tehát ne haragudj, tehát nagyon szállamos lenne, mondanám, aki, Sanyi, meg fogsz halni holnap, de ne aggódj, az unokád emlékezni fog rád. Hát inkább élnék. De ha lehet, akkor inkább az életet választanám. Na most ez nagyjából ilyen szánalmas, hogyha lehet az életet is választani, akkor miért választom a halált? És nekem azért az a vigasztalásról, hogy már van a kapcsolatban is, hogy látni fogom őt a mennyben. És azért vagyok nagyon hálás, mert Isten sok évvel ezelőtt azt mondta nekem azt az igét, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És eddig az Isten kegyelméből senki nem ment el a családból, nagybátyám, nagymamám, nagyszülők, mióta én ismerem az Urat, hogy ne imádkoztunk volna. És ne hívták volna segítségül az Úr Jézus nevét. Nagybátyám beszélgettem, bementem a kórházba hozzá annak idején, mikor nagyon beteg volt, és nem műtötték már meg. És család mondta, hogy hát meg ne őrüljek, már egy pap bemegy hozzá, azt hiszi, meg fog halni. Hát mondom, nem hiszi, hogy meg fog halni, tudja, hogy meg fog halni. Ne vicceljetek már. Hát nem tőlem fogja megtudni, meg fog halni, nem műtötték már meg sem, tudja, hogy megvannak száma napjai, de nehogy már ne menjek be hozzá. És akkor beszélgettünk, imádkoztam érte, megengedte, elmondtam neki az evangéliumot, és aztán már nem találkoztam vele, meghalt. És mondom, uram, mondd meg nekem, hogy az én nagybátyám hozzád került-e. Valahogy ad tudtomra, mert nem tudom, hogy mikor ott volt az utolsó pillanatokban, akkor mi a helyzet. És képzeljük, kaptam egy igét az úrtól, és a református pap temette, és melyik igét választotta? Abból az igéből prédikált, amit nekem mondott az úr. És ami az életről szólt. Azt mondom, köszönöm, uram, akkor nálad van. Tehát ennél nagyobb vigasztalás szerintem nincs. Ennél nagyobb vigasztalás nincs. És annál nagyobb jutalom sincs, azért hadd mondjam neked, amikor bemegy a mennyországba, akkor az Anni utcán oda megy valaki hozzá, hey, Tibi, halleluja! Haj, de jó, hogy elmondtad az evangéliumot neked! Köszi, köszi, köszi! És akkor a másik kanyarba is jön valaki, ho-ho, de jó, hogy itt vagy! Előre jöttem már egy kicsit pár évvel hamarabb, mint te, de olyan jó, hogy elmondtad az evangéliumot, itt vagyok, mert nekem elmondtad az evangéliumot. Köszönöm! Szerintem ez jó dolog lesz, nem? Mi a következő sorokban? Jön egy csoport. Ó, oh, köszi, köszi, amúl az egyetem előtt elmondtad az evangéliumot, meg van tört angoloddal kicsit, de nagyon jó volt. Köszi! Szuper! Egészen Irakból jöttünk ide. Hát én elmondtam a másik két haveromnak, meg az apámnak, anyám. Na, mind itt van, halleluja! Nagymama, gyere, csak ez volt az a fiatal, aki elmondta az evangéliumot, annak írni az életemnél. Halleluja! Állj, emlékszel, ő ott a Bibliát! Ami elvezetett téged is Jézushoz. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb öröm nincs, és nagyobb vigasztalás sincs. De hogy az Isten félelemmel kapcsolatosan mélyebb megértésre jussunk, elém hozott a Szentlélek egy Zsoltár verset, majd kérem, hogy vetítsétek ki a 147. Zsoltár 11-es versét. És gyakorlatilag, amit eddig mondtam, meg fogok mondani, az mind ennek a Zsoltárnak a kijelentése, értelmezi, tehát ennek ez a lényege. Nem tudom, látjátok, akkor olvassuk együtt. Gyönyörködik az Úr azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Próbáljuk, mert lemaradtam tőletek. Még egyszer. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Hát ez egy csodálatos dolog. Tehát nézzétek meg, hogy az Isten féle mivel van párban. Mivel van párban? A szeretettel is, a bizalommal. Tehát látjátok, hogy az Isten félelem nem egy rossz dolog. Az Isten félelem az egy nagyon jó dolog. Tehát a bizalom és a szeretet van egy párban, vagy összekapcsolva. Az Isten félelem azt mondja, az Isten félelem emberre az jellemző, hogy bízik az Isten szeretetében. Ez csoda, nem? Tehát nincs semmi rettegés, nincs semmi félelem, nincs semmi bizonytalanság. Jaj, hát vagy bejutok, vagy nem. Hát majd meglátjuk, hogy az angyaloknak jó kedvük lesz, amikor meghalok. És akkor, ha jó kedvük lesz, akkor jó napot fogtam ki, megyek a mennybe. Ha rossz kedvük lesz, akkor hát nekem megyek a pokolba. Ez nem erről szól. Az istenfélő ember az bízik, az Isten szeretetében bízik. Istenben bízik, aki szeretet Istene. Akinek jellemző tulajdonsága szeretet. És hadd mutassam meg nektek azt is, hogy ebben a Zsoltárban, tehát hogy mi volt ennek a másik két talentumos embernek, az öt talentumosnak, a két talentumosnak a szívében Istennel kapcsolatosan. Hogy milyen egészséges Isten félelem volt bennük. Hogy milyen módon bíztak a szeretetében az Úrnak, aki adta neki a talentumot. Bíztak az ő szeretetében. És mennyire nem Isten félő volt, tehát mennyire nem tiszteleteteljes volt az egy talentumos. Hogy ez volt a különbség. Lényegében a különbség az volt, ahogy gondoltak, ahogy visszanyúltak, ahogy megismerték az Urukat. A 147-es Zsoltár harmadik verse, ez is gyönyörű, megint csak erről az ígéről nek a mélyítése, amit ki van vetítve. Meggyógyítja a megtört szívőket. Értitek? Meggyógyítja megtört szíveket. És bekötözi sebeiket. Tehát azt mondja, hogy az istenfélő ember, aki szeretetében bízik az Istennek, az így ismer az Istent. Aki meggyógyítja a megtört szíveket. Megtört a szíved. Lehet magad miatt csalódtál dolgokban, küzdesz dolgokkal. Nézd meg, ha istenfélő szíved van, bíz az ő szeretetében. Mert azt mondja az írás, hogy meggyógyítja a megtört szívűt, és bekötözi a sebeiket. Azt mondja ez a Zsoltár író, aki bízik az Isten szeretetében, és egészséges Isten félelem van benne. Így látja az Istent. Aztán a másik, a hatodik vers, támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Isten igazságos, nem részrehajló. Aztán nézzétek a kilences verset, tehát ez megint egy csoda, ez a vers, tehát csak ízlegesétek, azt mondja, eredelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Gondolj vele, mit keresnek itt a károgó hollók? Hát végig is feketék is. Bántó a károgás. Semmi szép nincs, mert nem egy énekes madár, érted? Látsz, hogy csapatokban mennek, csőrük van, nem is olyan szépek. Általában nem a kedvenc madarai közé tartozik az embereknek a varjú. Igaz? Egy holló var, ezek a fekete madarak. Ezek a károgó madarak. Mégis azt mondja Isten igéje, én szeretem azokat is. Táplálom azokat is. Aki nem annyira szép. Akinek nincs ilyen pacsirt a hangja. Egy állatot, egy egyszerű állatot, amiből sok van, és az emberek nem is törődnek annyira vele. Isten az a szerető atya, ezeket is táplálja. Gondot visel rájuk. Ugye mondta valaki talán Spurgeon, nem biztos, hogy Spurgeon volt, már kisegítetek, hogy az igazi megtérés az, amikor a kutyád is tudja, hogy megtértél. Hudson Taylor. Hogy mondta pontosan? Igen, ha apád, anyád vagy a házadnál lakó kutya, macska nem érzi, hogy te megtértél, akkor még nem tértél még igazán. Hát tényleg így van. Tényleg így van. Aztán a 11-es vers előtt van a 10-es vers, a kettőt együtt olvasom most. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban, tehát a testi erőben gyönyörködik, Az Isten félőkben nyönyörködik az Úr azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Tehát nem a testi adottságok, képességek, nem kell világbajnoknak lenni, nem kell szuperül kinézni ahhoz, mármint a világi érték szerint, mert ugye minden korszakban más a szép. Amit mutatnak neked, hogy szép, döbbenetes dolog, akkor az agyadba az áll bele, hogy mi a szép, és mindenki gyakorlatilag ugyanahhoz vonzódik, mert uniformizálják az embereket, tehát egyfélékké teszik őket, és gyakorlatilag a média eladja őket, hogy ez a prototípus, és akkor elkezdik az összes utánozni ezt, hogy felzárkózzanak hozzá, és végig is akkor egy ilyen prototípus van, akitre felfigyelnek az emberek, holott amikor együtt kezdenek élni, akkor azért szélesedik a megismerés, tehát azért nem a prototípussal fog együtt élni, hanem azzal az emberrel, azzal az élettel, aki benne lakozik, tehát aki valójában a személy. Tehát nem a külsőségek, azt mondja, amik Istent lenyűgözik, de amivel Isten, amiben gyönyörködik az Úr, hanem az Isten félőben gyönyörködik azokban, tehát akik az ő szeretetében bíznak. A talentumok példázata azzal kezdődött, hogy távolra készült menni, idegenbe készült az Úr, ugye Krisztus mennybe menetelének képe is, ez elmegy, és itt hagyta azokat az értékeket, kincseket ránk, az egyházra, a gyülekezetre, életekre, és adott 5-2 és 1 talentumot azoknak, akiket megbízott arra, hogy sáfárkodjanak. Kinek azt mondja, a Biblia képessége szerint adott. Korintusi levélben, az első levélben azt olvasod, az 1 Korintus 4:7-ben, hogy mit van, amit nem kaptál. Ha megkaptad, mit dicsekszel? Tehát azt mondja a Biblia, hogy semmi nem az enyém. Minden, amivel a földi létben rendelkezem, minden, a lélegzet is. A napok, amelyet megszámolok, az órák, percek, másodpercek, nem birtoklom őket. Azok ajándékba adattak. A képesség, a tehetség, az anyagi források, mindaz, amivel rendelkezem. A Biblia azt mondja, hogy Istentől kaptam sáfárságra. Nem az enyém, nem a tulajdonom. És bontsák egy 100 éves sírt, és nézd meg, mi marad az emberből. Beszélgettünk róla, tanult családtagjai mondták, hogy a foga. A foga. Annyi marad 100 év múlva az emberből. A többi isapori, vagy pori hamui, vagy hogy van a halott. Igen, tanult barátom. Mondta, nem utánzom. De hát a harodi beszédben, ugye a legkorábbi írott formájú magyar szöveg. Tehát azért ez mégiscsak el kell gondolkodtasson bennünket, amikor elkezdjük elhinni, hogy van valami, amit birtoklunk. Pedig az ember ősi vágya, hogy birtokolja valamit. Hát azt mondja, már a bűneset után Ádám és Éva kapcsolatára, hogy azt mondja, te vágyakozol utána, Éva, az meg uralkodni fog rajtad. Tehát már azt mondja, megromlott a férfinő kapcsolat, és már a tulajdonlás. Már bír tulajdonolni akar egyik a másikat. Pedig aki tulajdonolni akarja a saját házastársát, az bolond. Mert maximum elhiteti vele, hogy az övé. De ez hazugság, ez egy rabság. Nagy baj, hogyha valakit azért szeretnek, mert tulajdona valakinek. Nem pedig azért szeretik, aki. És viszont. Tehát minden, amit kaptunk, Istentől kaptuk. Nagy szabadságot ad az ember életében, ha megérti, hogy a Földön minden, amilyen van, az ajándék. És céllal kapott ajándék. A Biblia ezen igehelyéből kiindulva azt mondja a Biblia, hogy minden, amink van az életben, a képesség, tehetség, az idő, a pénz, a javak, a kapcsolataink, az mind-mind azért adatott, hogy használjunk vele. Hogy haszonra legyen az életünkben. A hűség azt jelenti, hogy kamatozik. Valami jót teszek vele. Méghozzá úgy teszek vele jót, hogy nem várok érte viszonzást. Tehát önzetlenül teszem a jót. Ezt tanítja nekünk itt a Biblia. Egy talentum egyébként, mert ugye mondhatjuk, hogy hát az egy talentumos, hát jó, mégiscsak ciki, csak egy talentumot kapott, azért egy munkás évi bére volt. Tehát egy talentum vagyon azért egy munkásnak az egy éves bére volt, tehát azért az egy jelentős, tekintélyes összeg volt, amit már mint érték tekintetében, hogy érzékeltesse a Biblia, hogy mit kapott az egy talentumos. És ha nem a többihez viszonyította volna magát, hanem az, hogy az mennyi, milyen érték, ami van neki, akkor lehet, hogy előrébb jutott volna. És az is csodálatos, hogy azt mondja a Biblia, itt mondja Jézus, hogy mindenki képessége szerint kapott. Tehát ebben benne van, hogy az Úr egyenként ismerte őket. Tudta, hogy mire képesek. Mindegyiket ismerte. És nem kritizálta őket. Annyit bízott rájuk, ami képessége szerint tudta, hogy elboldogulnak vele. És tudnak vele bánni. Annyit kaptak. És a személyes ismeret ott van. És a szolga, hát itt azért az eredeti szövegben, ugye a szolga, az, ez is elég erős, hogy szolgálja valakinek, de hát, hogy még erősebb legyen, igazán rabszolga kifejezés van, csak a Biblia fordítói nem merték leírni, mert becsukta volna a Bibliát. Amikor ide jársz, hogy a rabszolga, tehát azt mondja, olyan személyekről van szó, akiért az Úr kifizette az árat, hogy kiváltsa, hogy megvásárolja őket. Tehát mind a három ilyen volt. És ugye azt mondja a Biblia a Mózes első könyvében, a második rész 7. versében, aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehet-e órába, így lett az ember élő lényé, vagy ahogy a Károli fordítja, pontosabban élő lélekké. Tehát lehet látni, hogy még hogy az életünk, az, hogy mi élünk, létezünk, és lélegzünk, és érzünk, és érzünk szeretetet, haragot, félelmet, vonzódást, taszítást. Önmagában, hogy működünk, ez attól van, hogy Isten az életnek leheletét lehelte a halandó testünkbe. És így lett az ember élővé, élő lélekké. És hadd mondjam nektek a konnektoros példámba visszautalva, hogy nagyon különös, ahogy a Biblia beszél a Szent Szellemről. Már a ószövetségi kinyilatkoztatásban. Ugye azt mondja az emberre, hogy az ember élő lélek. Tehát élet van benne. A Szent Szellemre pedig azt mondja, hogy éltető szellem. Az életnek a forrása. Tehát az ember élő lélek, az Isten szellem pedig forrása az életnek. Tehát, hogyha a példánkkal nézzük, mi vagyunk a fogyasztók, aki mindegy az akkumulátorra lemerülne, ha nem vagyunk rákapcsolódva az élet forrására. És ez így volt kezdetben is. Megformálta Isten az edényt, a testet, a fizikai testet, a Biblia több esetben az edény képét használja, a cserépedény képét is használja a testünkre, a törékenységét érzékeltetve, és az alkotó bölcsességét rámutatva. De ebben élet az életnek szellemétől van. Az élet szelleme gyújtotta meg az ember lelkének szövétnekét, benne az életet. Tehát még az életünk is nagyon egyértelműen és világosan a Biblia tanítása szerint Istentől van. És mennyivel jobb ezt hinni, mint a semmit. Hát, hogy véletlenszerűen összejöttem, megszülettem, hát, velem kitolt az élet, Pistának jobb helyzete van neki. Több tehetsége van meg, jobb családba született. Hát velem, nekem így jártam, így jutottam. Mennyire jobb megérteni, ha azt, amit a Biblia tanít, hogy Istentől van az életünk. Isten indította el az életünket. Isten kezében van, ő a fazekasmester, ő formált és alkotott bennünket. És mi az ő szeretetében bízunk. És mi az ő az életünknek az ura, ezért tiszteljük őt. Tisztelettel és félelemmel tekintünk rá, mint szerető Istenre, akiben bízunk. Azonban, ugye az ember szelleme, bár Istentől kapott életet, mégis önálló. Tehát nem olyan szempontból függ az Isten szellemétől, hogy nincs szabad döntési joga. Ebből a szempontból most a példánkat fölül kell írjuk, mert azt lehet mondani, hogy igen, az ember képes létezni, élni nem, de képes létezni a konnektor nélkül is. Tehát töltés nélkül is. Az ember önállósíthatja magát, függetlenítheti magát Istentől, és mehet a maga feje után. Mert önmagában az emberben van ilyen szempontból biosz, tehát születéstől haláli terülő időszakra élet. De nincs benne örök élet. Tehát nincs benne Istentől való élet, hanem Isten indította az életét, nem nyerte meg az örök életet, hanem él ebben a bioszban, ebben a testbe rekesztett életben, és akkor születik és meghal. Tehát önálló az ember ebből a szempontból, a születéstől halálig terjedő szakaszban az embernek van szabad akarata, és dönthet. Már Ádám és Éva is önálló személyiséget kapott. Tehát a függés nem azt jelenti, hogy nem volt lehetősége leválni az Isten jelenlétéről. Igenis, a szabad akaratot kapott az ember, és leválhat, elszakadhat az élő Istentől, függetlenítheti magát tőle, de ennek megvan a következménye, amivel számolnia kell. És azt mondja a Szentírás, hogy mint ahogy az élet szellemétől függ az életünk, ugyanígy a Biblia azt mondja, hogy függünk Krisztustól az élet fejedelmétől. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, tehát ne legyen berekesztve a biosz korlátai közé, hanem örök élete legyen. Tehát az örök életünk szempontjából ugyanúgy függő viszonyban vagyunk. Méghozzá az élet urától. Az élet fejedelmétől. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus. Ő az élet forrása. És csak is Jézus Krisztusban és általa lehet bennünk az örökké való élet. A felülről való élet. És azt mondja, így folytatja itt a János Evangélium 3.17-től, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön, megmeneküljön a világ általa. Legyen felülről való élet benne. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság ugyan eljött a világba, ugye Krisztusban, ezért gyújtunk gyertyát, hogy Jézus Krisztus a világ világossága eljött. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak, azaz függetlenítették magukat Istentől. Nagyon különös, hogy Jézus ezt a példázatot bontja ki előttünk, azt mondja az írás, hogy nagyon figyeljetek oda, hogy amikor odaadja a talentumokat, akkor azt mondja, hogy az öt talentumos azonnal elment és vállalkozásba kezdett, és úgy folytatja, hogy ugyanígy az is, aki a kettőt kapta. Viszont amikor a megjutalmazásról van szó, akkor szépen ki van fejtve mind a kettő. Ugyanilyen részletességek ki van fejtve a megjutalmazásnál, az öt talentumos is, már a kettő is. Tehát, hogy kevesen hű voltál, jó van, jó és hűszolgám, menj be, urad ünnepi lakomáját, itt viszont tömörítve van. És azt lehet látni, megkapta a talentumot, és azt mondja a Biblia, azonnal hozzálátott, hogy kamatoztassa. Még a útporát látta, hogy megy el az ura, még lehetett látni az úton, éppen csak mosolyogtak, integettek, már azon gondolkodott, mit lehet ezzel kezdeni, hogyan csinálja, mit csináljak. És belevetette magát, és elkezdett dolgozni, és csinálta, tette, hogy gazdagodjon. Annak ellenére, és itt van a kutya elásva, hogy tudta, hogy a haszon nem az övé. Hogy effektíve abból, amit fog keresni, semmi haszna nem lesz. Minden, amit kölcsönbe kapott, és amit azzal fog szerezni, az mind oda kell adja annak, akitől kapta a vagyont, ami nem az övé. Itt van a kutyaelásra. Ez volt a különbség. Azt mondta, örömmel kamatoztatom azt, amit rám bízott az én uram. És örömmel fogok majd a szemébe nézni, azt mondani, uram, nézd! Gazdagodott, amit adtál! Tessék! Mert tudta, hogy semmi nem az övé. És igazán arra vágyott, amit majd úgy adnak neki, hogy ezt el sem veszítheti. Volt egy megértése. Isten fél ember volt. Mert bízott az Isten szeretetében. Tudta, hogy Isten nem igazságtalan. Ő nem egy rabszolgahajcsár, aki kihasználja az embereket, hogy szolgáljanak az ő szőlőskertjében, aztán bám, na így jártál. Ennek öröm volt a szívében, és ugyanez volt a másiknál, és a két talentumosnál. Az is még látta a port, hogy megy el az ura. Ha, mit lehetne? Gyorsan menjünk, csináljuk. És a harmadik pedig azt mondta, majd, bolond leszek, na végre. Most már csináltam azt, amit én akarok. Hát majd bal leszek dolgozni, hogy ő gazdagodjon. Ha-ha! Majd én csinálom, amit én akarok. Jó, oké. Ő a főnök, ha mégis visszajönne, ássuk el. Hát legyen meg, ami az övé, az övé. És én meg élem a magam életét, a magam bizniszét. A magam feje után való életet. Majd bolond leszek kamatoztatni azt, ami úgyis az övé. Milyen döbbenetes dolog, amikor valakinek úgy kellene a megváltás, hogy nem kell neki az élet ura. Tehát úgy szeretne töltődni, hogy ne kelljen csatlakozni a konnektorhoz. Milyen szánalmas, nem? Mert független akar lenni. Tehát megértette, hogy a kapcsolat függőséggel jár. És nem akar függeni senkitől. Önálló akar lenni. Majd ő megmondja, hogy kell élni. És függetleníteni próbálja magát az élet urától, azaz úgy kezd viselkedni és élni, hogy az idejét majd ő eldönti, mire tölti, a pénzét majd eldönti, mire költi, az életerejét majd ő eldönti, hogy mibe fekteti bele, aztán majd a végén meglátjuk, hát ha megbocsát. De az életéből nem látszik egyáltalán az, hogy neki van közössége azzal, akit fél, mert szeretetében bízik. Nagyon egyszerű lemérni egyébként a lelkületünket, hogy hol tartunk. Mondok egy példát. Gondolj valamire, amire nagyon vágysz. Nagyon szeretnéd megkapni. Vagy eljutottál odáig, hogy már jól megmagyaráztad magadnak, hogy miért van rá szükséged. Én is lehet, nem? Az ember gondolkodik, hogy na miért van rá szükségem, és akkor csinál rá egy ilyen ideológiát, hogy akkor na, azért van szükségem, mert. Na, tehát megérkeztél, látom. Tudod mi? És akkor már nagyon várod, hogy ez meglegyen, és izgatott vagy. És akkor fogod, és akkor megveszed, és akkor még egy boltban, a másikban nézed, hú, az borzasztó drága. Még a következő boltban ugyanannyi, nagyon drága. Még a harmadik boltban sokkal drága, mint az elsőben, hú, nagyon olcsó. És akkor így ránevelnek téged, hogy már nagyon drágát te is tartsd annyira drágának. Szépen. És hát jön a Black Friday, hát akkor meg csodálatos dolog, hát nagy része az árnak 50%-a drágább, hogy 40%-ot engedjenek belőle. Hát megéri. Tisztelt a kivételnek. Most figyelj erre az izgatottságra, amikor tehát vágysz valamire és megveszed, vagy megmagyarázod, hogy miért van rá szükséged és megveszed, és amikor tizedadásról van szó, vagy a szegényeknek az irgalom és könnyűlet adományáról van szó, vagy a gyülekezeti ház építésével adokozásról szó, akkor mennyire vagy nagyvonalú. Mert lehet, hogy amikor magunkról van szó, piszkos nagyvonalak tudunk lenni, és elveszettem egy hallgatót, tehát nagyon nagyvonalak tudunk lenni, de amikor Isten országának a dolgairól van szó, akkor meg olyan smucikok vagyunk és sóerek vagyunk, hogy kiszámoljuk még a forintot is. Na ez nem mutatja, hogy hogyan gondolkodunk arról, amink van. Hogy elhisszük-e, hogy a miénk, vagy elhisszük, hogy minden az Úré. És örömmel fektetünk be azokba a dolgokba, amik mennyeiek. Nem azt mondom, ne vegyél magadnak semmit, ne érts félre. Csak a különbséget. Mi okoz nagyobb örömet? Hogy Isten országára adsz valamit, és abban vagy a legnagyvonalúbb és legbőkezű vagy magadhoz. Mennyit költesz magadra? És mennyit fektetsz Isten országára? A pénz az érdekes dolog, mert ugye ezért hozta talentumot, mert azt szokták mondani, tudjátok, a pénztáncák tél meg legutoljára. És ez nagy igazság. Amikor belenézel a pénztárcádba, 500, 1000, 2000, 5000, és a jó esetben 10-20 fizetés után vagyunk, de ciki, mindegyik van belőle. Melyiket adjam? Azt mondja, Szentlélek, add ezt. Egyszer, nem mondja többször. És akkor elkezdesz alkudozni, de hát, izé, hozé, vagy ó, uram, de jó, hisz minden tőled van. Tőled kaptam. Örömmel teszek jót. Vagy jön valaki, nehéz helyzetben, és elkezd, biztos piára költi. Most veszel neki egy kakót, meg két kifit, azt nem fogja piára költeni, hidd el. Azt meg fogja enni, ha éhes. Tehát, hogy taktikázunk, okoskodunk, amikor úgy más felekkel, tehát olyan felekkel, vagy nem kell, lehet szolgálnunk, ahonnan semmi hasznunk nem származik belőle. Tehát már fizikai, földi értelemben, értitek? Ez nem egy olyan befektetés, hogy jó befektetés. Hallgatom, hívőket beszélgetek. Mi a jó befektetés most? Hány százalék kamat? Állampapír? Mi van? Én nem mondom, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ne értsetek félre. De megkérdezem, hogy mennyire buzog a szívünk, ha már ennyire érdekel bennünket a jó befektetés, hogy a mennyeibe hogy lehetne befektetni többet? Vagy az szerint, amit kaptunk legalább. Úgy bőkezűen, nagy vonal, nagy lelkűen. Szoktam mondani, hogy a gyűrűben ne hozza használtat, ha te magadnak újat veszel. Hogy mert drága egyébként a kukás. Hát ha magadnak újat veszel, bocs, az Úrnak akarsz adni, adj újat. És ha magadnak jót veszel, hát az Úrnak vegyél jobbat. Hát ilyen volt az öt talentumos, már kettő. És piszkos mucik és sóhel volt az egy talentumos. Mert abból neki semmi haszna nem számozott. És ő azzal nem akart foglalkozni. Nem tud nagy lelkű lenni, hogy a másikat emelje. A másikat megáldja. Azzal nem is az övé. Nem is az övé. Hát jött az ura, és akkor vissza kellett adni. Tokkal vonóval. Ezért mondja a Biblia, hogy a világ fiai maguk szemében okosabbak, mint Isten királyságnak gyermekei, vagy azok tudják legalább, hogy forgassák a pénzt, hogy a saját hasznukra. Isten országon a gyermekei pedig hisznek, hogy van mennyei megjutalmazás, mégsem úgy forgatják, hogy ott a nagy jutalom meglegyen, hogy már nem vesznek el tőlük. Ami már az ővéké lesz. Ja, csak ebből hinni kell a mennyországban, és nem a testbe bezárva lenni. Hanem rácsatlakozva a mennyei töltőre, és a szellem által megnyitatva a szellemi szemünk és a szívünk, hogy érzékeljük valóságosabbnak a mennyet, mint a földi valóságot. Mert azt mondom neked, egy csomó dolog, amit szolgálatként végzel, abból nincs effektíve profitod. De ezt másért teszed, azért szolgálat. Nem éri meg próbálni időt megvenni, nem éri meg készülni. Ma készültem, mondom, Uram Isten, már 6 órát dolgoztam ma, mikor készültem. És milyen jó, hogy fektethettem 6 órát abba, és már korábbi napokban még időt, hogy valamivel készüljek ide hozzátok. És akkor itt ültetek, és ment a dicsőt, és azt mondom, Uram, segíts, hogy meg tudjak osztani valamit, amire ezek az emberek ide jöttek. Hogy meg legyenek áldva. És ebből nekem az ég adta világon semmi hasznom nem lesz, hogy te jobban leszel. Hidd el, semmi hasznom nem lesz belőle a lokális életemet tekintve. De neked hasznod lesz belőle. És a haszon az én számomra az, hogy te meg haszon leszel valakinek még. Isten dicsőségére. Na ez a haszon, ez az igazi haszon. Mert ezt nem lehet elveszíteni. Ezt senki nem veszi el tőled. És tudod, amikor megálltam, vagy leültem nagymamám mellé, olyan hálás voltam az Úrnak, hogy Uram, de jó, hogy van üzenet. De jó, hogy van egy üzenet, amit én egy haldokló embernek el tudok mondani. Teljes reménysége és bizonyossággal. Hogy nem olyan vagyok, hogy nincs bennem semmi. És sajnálkozok, jaj, hát ilyen az élet. Egyszer én, egyszer te, mindenkire sor kerül. Szánalmas, reménység nélküli, a semmi. Milyen gazdag az ő dicsőségének ismerete, ami reménységünk ugye Krisztusban. Pál apostol azt mondja, hogy a motiváció benne az, hogy szorongatta őt a Krisztus szeretete. Azt mondja a 2 Korintus 5.14-15-ben, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Hív téged is, ugye mondtam nektek, hogy olvassátok a Máté 24-et és 25-öt el, 24-ben haszontalan szolga is. A bölcs szolga, meg a haszontalan szolga van benne. Ugye a bölcs az kiadja idejében az eredelt a szolgatásainak. Más meg ütni, verni kezdi a szolgatásait, és dorbizol. Ez a 2 kép van benne. Na, de hát mi az Isten munkája? Mi az Isten munkája, ahol kamatoztathatjuk, amit kaptunk Istentől? Hát 2 terület biztos. Egyik a misszió, a küldetés, a misszióparancs, a másik meg a szeretetparancs. Ezt a kettőt kell betöltenünk. Elvinni az evangéliumot minél több embernek, és azt kérem tőletek, hogy lehet most kevesebb lehetőségünk lesz szervezett módon evangélizálni. De már ostromon hagyjátok Míriamot a igekártyáiért, hogy vegyetek igekártyákat, karácsonyi igekártyákat. Már gondolkodtatok, hogy egy igekártya is egy szaloncukor minden munkatársnak, minden kollégának, minden szomszédnak, egy pár jó szóval, és elmondjátok, hogy nektek mit jelent a karácsony. Hát miért lehet evangélizálni egy csomó embernek? Mint hogy csak néhány evangélizáljon. Gondolkodjunk ezen. Hogyan fogjuk egy picikét üzenni az önzetlen szeretetet? Na, adnék tippeket, de találd ki. Találd ki te. Csak ehhez kell egy gondolkodásmód, érted? Egy megáldott ember gondolkodásmódja, akit megáldott az Isten egy csomó dologgal, ami ott van az életében, és azért adta neki Isten, hogy másokat megáldjon vele. És a másik terület pedig, hogy építsd a gyülekezetet. Építsd Isten népét, építs egyik a másikat, ahogy mondja az írás. Ez a másik dolog, amiért kaptunk Istentől áldásokat. Több szempontból javakat. Mert azt mondja az Úr, elemen erőt kaptok, amikor eljön reátok, eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek. És akkor sorolja, hogy milyen környezetben, körökben, hogy téged hova küld az Isten, téged hol akar, kik felé akar használni. Ezt megmondja neked. Megmondja neked. Olyan Onken azt mondta a éres angol származású prédikátor, aki plantált gyülekezetet Németországban, Hamburgban, azt mondta, hogy minden baptista misszionárius. Akkor így gondolkodtak az ember. Így gondolkodtak, hogy gyereket tagjáról. Nem egy-egy kiváló, egy-egy kiemelt szolgálattevő. Ja, pásztorna, persze, neki az a dolga, hogy prédikáljon és hirdesse az evangéliumot. De azt mindenkinek elhívása az Úrtól, azt szerint, amit kapott. És az, hogy építs egyik a másikat, az is mindannyiunk elhívása, mert az aratnivaló sok. A munkás olyan kevés. Ezért ha más nem csináltok azt, mi Jézus, legalább kérjétek az aratás urát, hogy küldjön már munkásokat az aratásba. És miközben elkezdtek imádkozni a tanítványaik, már az aratásba találták magukat. Ők voltak azok, akiket az Úr megragadott a szívükbe, szellemükben, mikor elkezdtek imádkozni. És hát azt mondja a Biblia, hogy van elszámoltatás, és lesz elszámoltatás is. Mint mondtam nektek, azt mondja a Biblia, hogy hosszú idő múlva megjött ezeknek az Ura. Tehát sokat kellett várni. De az, hogy sokat kellett várni, ez nem lohasztotta a kedvét le az öt talentumosnak, vagy a kettő talentumosnak. Hát az egynek se. Mert nagyon buzgókodott a saját ügyében, a saját bizniszében. Hát jó, elástam, jó helyen van, megvan majd, ha jön, akkor visszaadom neki. És bizony azt mondja a Biblia, hogy mindegyünknek meg kell majd állni a Krisztus ítélőszék előtt. És el kell számolni azzal, amit kaptunk. A jutalomosztó királyi széke előtt el kell számolnunk, hogy mennyit kamatozott az, amit időben, energiában, képességben, tehetségben, anyagiakban, lehetőségekben kaptunk. Mennyire voltunk nagy lelkűek, nagy vonalúak. Önzetlenül. Tehát amiből nekünk nem volt profitunk közvetlenül. Ez itt a lényeg. Ez az önzetlenség. És olyan nagyszerű, higgyétek el, olyan nagy öröm van benne, amikor észreveszed a Szent Szellem vezetését, hogy na, valamit tehetsz valakiért, amit nem azért teszel, hogy neked abból bármi előnyöt származom, hanem azért teszed, mert lélek indít rá, és megteheted. Nálad van az, ami meg tudod segíteni. Ott van nálad. És persze ez időbe, fáradtságba kerül. Hát, bocsi, hát milyen áldás az, ami nem kerül semmibe? Most mondhatnám Szilárdnak, Szilárd, adok egy nyalókát. Igaz, már leszoptam róla cukorkát. A pálca is jó lesz valamire. Lelkesednél, nem? Nem annyira. Menj a pálcikád, arra akarsz. Tehát érted, nem valami használt vackot, ami neked se kéne, ha valami értékese. Ami értékes. Azt mondod, ez érték? Nekem is érték. És mert nekem érték, ezért adom neked. Nekem ez most sokba kerül, de örömmel teszem. Mert nálam van az, ami neked tudok adni, és téged tudok segíteni. Mert magad nem tudod megoldani. Enélkül nem tudsz előrébb jutni. Vagy csak sokkal nehezebben. És megteszem, mert megtehetem. Mert én kaptam. Nekem van. Van az a többletem. A mennyből. És nekem azért van az a többletem, hogy szolgáljak vele. Halleluja! De jó, Uram! Köszönöm! hosszúnak tűnt a várakozás. Ők mégis kitartóan nap mint nap kamatoztatták, amíg van. És ugye barátunkban pedig az egy talentumosban, az egy felkészült fickó volt. Hát gondolj, velem az elején eldöntötte, hogy hogy fog majd játszani. Hát tudtam, mégis visszajönne, nem ölik meg. Ugye mert a példázat egy korabeli király, tehát korabeli úrnak a képét hozza be Jézus, amit egyébként a hallgató ismertek, tehát ez azt jelentette, hogy el kellett menni mondjuk a császárhoz, hogy az adott területre király megbízatást nyerjen. Na most vagy fej nélkül jött haza, vagy király megbízatással. Tehát az egyetlen volt biztos, hogy megkapta a király megbízatást, így kapott például Nagy Heródes arra a területre, Júdea területére királyságot a császártól. Tehát ugye itt erről van szó, a kép csak nekünk ez idegen. Tehát azt mondta, hogy lehet vissza se jön. De ha visszajönne, van egy jó dumám. Gondolj be, készül, benéz a tükörbe, mondta a szöveget, de jó! Hú, de jó szöveg! Hát ettől hasra esik biztos. Hát vége lesz, hát ez tudti, hát annyira jó duma. Most az a baj, hogy ezekkel dumákkal lehet készülni majd a mennyisten előtt, de én azt látom, hogy akik találkoztak egy angyallal, azokat kivert a víz. Még a nagy szent embereket is. Pardót fogtak. Dániel, mikor találkozott Gábriellel, aki Isten szín előtt álló angyal, egy arkangyal volt, azt mondta, hogy így napokig remegett. Pedig kemény gyerek volt, nem kispályás szellemi harcos volt. Egy angyallal találkozott. És vége volt. Tehát azért én nem bíznék ebbe annyira. De ez bízott. Ez egy macsó volt. És akkor azt mondta neki, hogy akkor most a védőbeszéd következik. Oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy Uram, én tudtam, hogy te egy kérlelhetetlen ember vagy. Egy gonosz vagy egyébként is, hogy itt most kéregesz tőlem valamit, ami nekem semmi hasznom nincs belőle. És ott is arra, szóval nem vetett, és onnan is gyűjtesz, ahol már nem szóltál, mivel féltem tőled. Mert te ilyen félelmetes vagy, gonosz vagy. Hát az igazság, gonosz vagy. És azért, én azért voltam olyan, amilyen, mert te rossz vagy. Én azért éltem olyan életet, Istenem, mert te gonosz vagy. És te igazán nem szerettél engem. Mert ilyen volt az apám, ilyen volt az anyám, így nőttem fel, és nekem a másiknak sokkal több volt, mint nekem, a másik kettőnek több lehetősége, több pénze, több képessége volt. Igen, igen, te gonosz vagy! Elkészült, hogy mit fog mondani. Féltem tehát tőled, és én elástam, amit kaptam. Tehát ne, én nem pocsékoltam el. Jó, miért elástam? Kicsit sáros, kicsit rozsdás, de a tiéd. És akkor azt mondja neki az Úr, hogy te rabszolga. Tényleg tudtad, hogy én ilyen kemény, kérletetlen ember vagyok? Ha te tényleg így féltél tőlem, akkor miért nem vitted el legalább a bankárhoz? A pénzt átokasztál, kétféleképpen lehetett betenni abba az időben a pénzt. Egyik megőrzésre volt, más meg felszabadította a pénzváltót a kamatoztatásra. És a második esetet mondta, hogy legalább azt tetted volna, hogy beteszed a pénzt átokasztál, és akkor kamattal kapom vissza a pénzemet. Ha te tényleg azt gondolod, hogy ilyen ember vagyok, és én onnan is aratok, ahol nem is vetettem, nem is volt igaz, hát kapott egy évi fizetésnyi összeget, tehát nem az semmit kapta, akkor miért nem tetted ezt? Ha te tényleg igazat mondasz, hát persze, hogy hazudott. Tudjátok, el lehet próbálgatni a nagy szöveget, de majd ott nem lesz szó, meg nem lesz kimagyarázom, meg úgyis megúszom. De nem fog működni, mert állandó lesz mindenki. Mert az Urát kérlelhetetlennek gondolta, és így ismerte, nem pedig félte az Urat, mert bízott az ő szeretetében, mint a másik kettő. És hát elvették tőle, amilyen van, és odaadták azok annak, akinek a 10 talentuma van, mert akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Hát ugye itt a van egyértelműen a kamatra vonatkozott. Tehát nem a tőkére, hanem a kamatra. Tehát mert a tőke megvolt, kamat nem volt. Tehát semmire nem használta azt az életet, amit kapott. Nem kamatoztatta, nem szolgált vele. Isten dicsőségére. És erre azt mondja az ige, hogy ezek az örömbe mennek be, az új lakomájára, örömébe a kettő, és ez pedig a külső sötétségre, amely a kárhozat képe a Bibliában. Nagyon fontos tehát, hogy bízzunk. Féljük az Urat, és bízzunk az ő szeretetében. Akkor elkerüljük azt a három okot, ami miatt el szoktak bukni az emberek. Egy professzor, Hendricks professzor azt írja, hogy a szolgálók három ok miatt buknak el. Az egyik ok, amiért elbuknak, hogy beszélnek az igéről, tanítanak az igéről, bizonyságot tesznek, de nem élik meg az Isten igéjét. Tehát az ő életükre hatástalan az Isten igéje. A másik nagyon kemény egyébként, nincs senki az életükben olyan testvér, akivel őszinték lennének, és bűnvalló közösségük lenne vele. Mert ki az, akinek nem kell bűnt valami? Van olyan napod? Néha rossz nyelvvel kitör bennünket, nem? Így gondoltam, így mondtam, így viselkedtem, elmulasztottam. Na így. Így. Milyen fontos az, hogy legyenek olyan kapcsolataink, akik azt mondják, hogy figyelj, nem vagyok jó. Gyere, imádkozzunk. Mert nem akarok így maradni. Amen. Azért buktak el, mert nem volt ilyen őszinte testvéri kapcsolataik. Nem jártak már házi csoportra, meg gyülibe se. Házi csoport is hallgattak, mint a sült hal. És nem mondták, testvérek, baj van. Baj van. Nem kicsi a baj. De imádkozzatok. Emlékszem, a tínédzserekkel foglalkoztam fiúkkal, és új munkakörbe kerültem, és rettenetesen rám nehezedett annak a súlya, hogy egyszerűen állandóan zakatott bennem, hogy mit kell elvégezni, milyen munkákat kell megcsinálni. És éjszaka is arra ébredtem, hogy ilyen algoritmusokat futatok a fejemben, programkódokat és megoldásokat, persze reggel elfelejtettem. De semmi értelme nem volt, mert nem jutottam sehova előre. És akkor volt a csoport, és mondtam a srácoknak, figyeljetek, nekem óriási bajom ez, hogy egyszer nem tudom ott hagyni a munkájában a bajokat, a problémákat, és leterhe az életemet. És akkor a tínédzser fiúk imádkoztak értem, és én azonnal megszabadultam. Ott azonnal. Másik alkalommal volt megvalanival a bűnöm, mondom, jaj, és nem fognak meg a fiúknak el. Hát, majd mit fognak gondolni? Mondta, azt mondták, de elmondod. Nem mondom. De elmondod, de nem így. Csak elmondtam nekik, figyeljetek, imádkozzatok értem, ezt a dolgot nem jól csináltam. Csak imádkoztak értem, és nem az történt, amit én gondoltam, hogy nem fognak tisztelni, mind felt és megölelt. Azt mondták, hogy ugyanolyan ember vagy, mint mi, szeretünk. És megnyertem néhány embert, nem én, a Szentlélek. Pusztán csak azért, mert mertem őszinte lenni. Mert törékeny cserépedélyek vagyunk. Az élet, amit kaptunk, ajándék élet. Amit azért kaptunk, hogy kamatoztassuk. És a harmadik dolog pedig, ami miatt elbuknak az emberek, hogy ez az egy mondat. Ez velem soha nem történhet meg. De bármi megtörténhet velünk. Bármi. Igen, az is. Az is megtörténhet veled. Tehát ne légy felfúvalkodott, aki azt gondolja, hogy önkezébe vette az életét, életét elítás, és neki minden megy. Hanem legyünk alázatosak, mint akik tudják, hogy ha nem dugják be a töltőbe a végét, a kanócot, akkor lemerülnek végleg. És akkor marad az ember erőködés. Ezért mondja végül két igét, hadd idézek, és ezzel zárom. Bemerítő János, amikor prédikál, azt mondja, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Így prédikál. Ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Aztán János 9.4. Amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg nappal van, tegyük azokat a cselekedeteket, amiket a Szentlélek által Krisztustól tanultunk, amiket rám bíztunk, hogy megáldjunk másokat örömmel, jókedvel, és legyen példa előttünk az öt talentumos, vagy a két talentumos. És az egy talentumos maximum elrettentő példa legyen. Ne kerüljünk oda, hogy dekázni kelljen a végén. Éljünk olyan életet, amikor már megyünk a mennyországba, Az angyalok, jön, nyissátok az ajtót! És azok is mind, akik ott vannak, várnak téged, akik rajtad keresztül ismerték meg Krisztus, hogy áldottak meg rajtad keresztül, hálás szívvel magasztalják az örökkévalót a mennyben. Azok is, hogy itt van, ő volt, halleluja, Úr Jézus, ő volt, őről beszéltem. Ez lenne a jutalmatok. És mondják a mennyben, kitartottál, halleluja. Gyere, örülj az Úrral, gyere a lakomára, kész van a vacsora. Ülj az asztalhoz, most én szolgálok fel neked. Eddig te szolgáltál nekem, most én szolgálok fel neked. Legyetek megáldva Jézus nevében. Amen.